kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből olvasom, az első fejezet harmadik versétől a következőképpen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztaltatásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amik éppen részes társak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Amen. Kedves testvérek, Pál apostol, amikor a második korintusi levelet megírja, sokféle szenvedésről is beszél benne, és nem csak külső támadásokról, hanem ebben a levélben leírja azokat a nehézségeit, amelyek gyülekezettel való kapcsolatában keletkezett. Mégis a második levelét vigasztalással és vigasztalódással kezdi. Azt írja, hogy Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. És Pál nem állít kevesebbet, mint azt, hogy a megvigasztalás, a megvigasztaltatás és a mások vigasztalása összefüggésben van egymással. Egymás nélkül nem léteznek. Nem tud olyan ember vigasztalni, aki nem élte át a vigasztalás kegyelmét az ő életében. Egyetemre jártam még a teológiára, és volt egy lelkész tanárunk, aki a lelki gondozást tanította nekünk, és volt egy eset, amikor arra kért egy hallgatót, hogy álljon középre, kuporodjon össze, amennyire csak tud, és ez fogja szimbolizálni az ő nehézségeit, problémáit, fájdalmait, és mivel mi lelkész tanoncok vagyunk, segítsünk neki megvigasztalódni. Szavak nélkül próbáljuk meg őt valahogy felemelni. Egyből jelentkeztem, amikor ezt a felemelés szavát hallottam, na majd én segítek. Én tudom, hogy kell valakit megvigasztalni. Odaléptem hozzá a háta mögé, és hóna alá nyúlva megpróbáltam talpra állítani őt. Természetesen ő ezt nem akarta. Akkor tanár azt mondta, hogy tudná-e valaki valami más megoldást erre a helyzetre, és odalépett egy lány, legugolt mellé, olyan mélyre, ahol ő volt, átölelte, és nem tett semmi mást. És ez a megvigasztalásra váró fiatal kezdett el fölállni, és vele együtt állt föl az ő vigasztalója is. Talán ő jobban tudta, hogy mit jelent vigasztalni, talán nem olyan rég élhette át azt, hogy őt is megvigasztalták. Megvigasztalva lenni, És másokat vigasztalni, ez a két dolog összekapcsolódik. Nem létezik egyik a másik nélkül, és Pál apostol is erről ír, az Isten megvigasztalt minket, hogy mi is ezzel a vigasztalással tudjunk másokat megvigasztalni. Mit jelent megvigasztalva lenni? Mint említettem, és múlt alkalommal is beszéltünk erről, Pál apostol a szenvedéseiről is elég sokat beszél. Már az első korintusi levélben is előkerül, de a második korintusi levélben egy evangélikus teológus professzor szavaival élve viszontagság katalógusokat ír le, amelyben leírja, hogy mi mindenen ment keresztül. Múlt héten olvastunk arról, hogy hányszor szenvedett hajótörést, hányszor kövezték meg, hányszor bántották a közösségen belül, és milyen szenvedéseket hordozott, míg a 12. fejezet elején pedig elkezd beszélni az ő lenyűgöző betegségéről, fájdalmáról, mondhattuk azt egy krónikus betegségről az ő életében, amelyről nem kap gyógyulást. Nála ezek a dolgok így kapcsolódnak össze. De hadd idézzek még néhány verset ebből a második levélből, ahol szintén Pál apostol az ő szenvedéseiről, az ő nehézségeiről ír. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Aztán a 6. fejezetben Pál apostol így ír. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirasztott éjszakákban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és balfelől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincs semmiük, és akiké mégis minden. Az ő apostoli szolgálatához kapcsolódtak ezek a fájdalmak, ezek a szorongattatások. Szó szerint ez a szó, hogy szorongattatás, azt jelenti, mintha valaki egy nagyon szűk kis utcán, sikátoron menne keresztül, aminek a végét sem látja, de jobbról és balról a fal fölhorzsolja az ő bőrét, mégis keresztül kell mennie. Szorongattatások, amelyek az ő apostoli szolgálatához kapcsolódtak, de olyan szorongattatások, amik lehet, hogy ismerősek számunkra is. Édesanyák, szülők, akik mindent odaadnak és megtesznek a gyermekükért, nem csak anyagi dolgokban, fizikai dolgokban, hanem lelkiekben is, odafigyelésben, gondviselésben. Aztán eljön egy pont, amikor a gyermek mindezt megkérdőjelezi, és ezt elmondja a szülőnek is, lehet, hogy kemény szavakkal, hányja a szemére, hogy mi mindent nem adott meg neki, és még elhangzanak talán olyanok is, hogy te vagy a legrosszabb anya vagy apa ezen a világon, vagy hallják házastársak egymástól, vagy halljuk közösségben, munkahelyen ugyanezeket. Mi megtettünk mindent, szívünk lehetőségeink szerint, és valahogy más választ kapunk mindezekre. Az apostoli szolgálathoz kapcsolódó nyomorúságok ezek. Amikor nem mindig található meg, hogy ki a hibás mindezekért, mégis mondhatnánk így, mi isszuk ennek a levét, mi érezzük ennek a fájdalmait. És mégis, amikor Pál apostol ezekről ír, akkor nem csak a nehézségeiről ír. Nem csak az első sort írja le, hogy szidalmazásokban, nyomorúságban, árulásban és így tovább, hanem oda kerül mellé egy második sor is, hogy dicsőségben, vigasztalásban, Isten erejében való megerősödésben. Ez az apostol ezekben a szorongattatásokban átéli Isten vigasztalását is. Ez az a pont, ahol engedi, hogy Isten megvigasztalja őket az ő nyomorúságában. Ez állítja talpra az apostolt, ezért kerültek bele ezek a viszontagság katalógusok a Bibliába, Különben mire lenne jó mindez? Csak arra, hogy egy hasonló dolgot átélő ember még mélyebbre rántsanak. Te is szomorú vagy, téged is becsaptak, és elkezdenek beszélni az ő nyomorúságukról. Pál apostol, Isten lelkétől indítatva, mellírja ezeket a második sorokat is. Tűrésben, nyomorúságban, szükségben, verésekben, bebörtönzésben, de tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent életben, képmutatás nélküli szeretetben. A megvigasztalt ember szavai ezek. Mit jelent megvigasztalva lenni? Átéljük a mi nyomorúságaink között azt, hogy Isten képes megvigasztalni, vagy csak még mélyebbre engedjük magunkat ezekben a nehézségekben? Ismerjük-e a vigasztalás szavait? Ismerjük a vigasztalót, aki odalép mellénk és felemel, és a mi életünkbe is beleírja ezt a második sort a nehézségek mellé? Pál apostol, amikor az ő nyomorúságáról ír, az ő gyógyíthatatlan betegségéről, amelyre még Isten is azt mondja, hogy ezt nem fogom meggyógyítani, akkor megkapja azt a választ is, de elég neked az én kegyelmem. A vigasztalás szavai Isten részéről. A vigasztalás szavai, amik újra talpra állítják ezt az embert, amely nem változtatja meg a körülményt, de az én kegyelmem elég neked, ezt írja az ő élete fölé, és ezt látják mások is ezen az apostolon. Ismerjük ezt a vigasztalást. Ha ismerjük, akkor tudunk majd másokat is megvigasztalni. És ez a második gondolatkör. Mit jelent másokat vigasztalni? Előjáróban talán annyit, hogy mi az emberi korlátaink között tudunk csak vigasztalni. Nincsenek meg egyes esetekben azok az eszközök, amik az Istennek megvannak a vigasztalásra. De mik azok a lehetőségek, hogy mi vigasztalunk? Az első, a hasonló élethelyzet már vigasztalás lehet a másik ember számára. Amikor valaki olyan van mellette, aki hasonló dolgot átélt, vagy éppen benne van. Kékkeresztkör egy ilyen vigasztaló kör, ahol alkohol problémákkal, játékszenvedéllyel, gyógyszer szenvedéllyel, és még lehetne sorolni, mindennel vannak együtt testvérek, akik szabadulásra vágynak. És megérkezik valaki közéjük azzal a szégyennel, hogy ő még a családja előtt sem meri felvállalni, a munkahelyen sem, az út senki előtt ezt a szégyenét, és beül ebbe a csoportba, és már az vigasztalás számára, hogy a mellettelő tudja, min megy keresztül, és nem fogja ezért elítélni. Sok esetben a hasonló élethelyzetben lévő emberek jelenléte már vigasztalás. Aztán menjünk tovább egy lépéssel, a jelenlét. Temetéseknél jönnek oda hozzánk, ha mi vagyunk a gyászolók, vagy lépünk oda a gyászolókhoz ezzel az üzenettel, hogy őszinte részvétel. De mit jelent ez? Nagyon szép magyar kifejezés. Őszinte részvétel azt jelenti, hogy itt vagyok melletted. Hogy részt veszek a te életedben akkor is, ha nem teljesen értem, hogy mind mész keresztül, de itt vagyok melletted. Ugyanúgy, ahogy Jobb baráta is, az ő részvétükkel. Jobb, aki az Ószövetség egyik leghíresebb személye, aki Isten, akivel még Isten is dicsekszik a gonosz előtt, Istenfélő, fethetetlen ember, gazdag ember, gyümölcsöző élete van, nagy családja. Majd Isten ráteszi a kezét, engedi, hogy a gonosz rátegye, és elveszíti a gazdagságát, a családját, az egészségét is, felesége marad egyedül mellette, és az, hogy ő leprás lesz, gyógyíthatatlan beteg, az nem csak azt jelenti, hogy nincs reménysége a gyógyulásra, hanem aki ezt a betegséget elkapta, az abban a korban Isten ítéletét hordozta magán. Arra úgy néztek az emberek, hogy az Isten keze van rajtad, az Isten büntet téged. Nos, Jobb egyik pillanatban a másikra éli ezt át, és megérkeznek hozzá a barátai, és azt olvassuk az Ószövetségben, hogy az ő barátai 7 éjszaka és 7 nappal ülnek mellette szótlanul, mert látták, hogy mekkora fájdalma van ennek az embernek. A részvét. Amikor ott vannak mellette, szavak nélkül, jelenlétükkel, nem mondanak semmit, de az, hogy ott van mellettük, az jelenti azt, hogy vigasztalásra szoruló emberről van szó. És így van Jobb is. És lehet, hogy hozzánk is jönnek ilyen emberek. Nem tudunk nekik mit mondani. Csak hagyjuk, hogy mondják, hogy kijöjjön belőlük mindaz, ami bennük van, és mondhatnánk így válunk szemetes ládákká, és így tovább, csak hogy az ember a terheitől szabaduljon, vigasztaló jelenlét. A harmadik emberi lehetőség pedig a szavak. És pont Jób története mutatja, hogy ezekkel a szavakkal lehet még mélyebb sebeket okozni. Amikor nem mellé guggolunk annak a másik embernek, hanem megpróbáljuk talpra állítani minden erővel, mert neked vigasztalásra van szükséged. És ezek az emberek is a maguk módján megpróbálják Jobot talpra állítani. Van itt egy probléma, megbetegedtél, Isten csapása sújt, mi lehet az igazi gond? Talán csak nem vétettél valamit Isten ellen. És elindulnak ezen az úton. Elindulnak az ítélő, a számon kérő Isten szemszögéből, és így próbálják meg Jobot talpra állítani, és ez nem sikerül nekik. Pál apostol, aki, ha nem is ugyanaz, mint Jób, de hasonlóan nehéz helyzeteket átél, és pont a korintusi gyülekezettel való kapcsolatában éli meg ezeket, ezeknek a legnagyobb mélységeit, így kezdi a levelét, áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene. Pál apostol ebben a helyzetben azt mondja, én egy ilyen Istent ismerek. Az irgalom Atyát, a minden vigasztalás Istenét. A mi Úrunk Jézus Krisztus Atyát. És én ennek az Istennek akarok hinni. És az ő vigasztalásában reménykedem. És mennyire más szavak jönnek ki az ember szájából egy ilyen helyzetben akkor, ha ezt az Istent ismeri, aki vigasztaló, aki minden irgalom Atya, és nem azt az Istent, aki számon kér, aki megbüntet, aki betegséggel sújt másokat. Jó barátai az egyik, Pál apostol az irgalmas Istent ismeri. Ezek az emberek a mi emberi lehetőségeink. Jelenlét, szavak. De Istennek van további útja is a vigasztalásra. És erről szól ez a mai evangéliumi történetünk is. Röviden összefoglalva lehetne beszélni egy kicsit az előzményekről is, hogy Jézus meggyógyítja egy másik városban egy kapernaumi százados szolgáját. Egy szolga, aki az ő szíve csücske volt és halálos ágyán van, és Jézus egy szóval, még csak a jelenléte sem kell, talpra állítja ezt a szolgát. Majd a sokaság elkezd újongani és dicsőíteni őt, és az örömteli sokaság elindul Kapernaum városából egy másik városba. És ezen az úton, ahogy megérkeznek egy Nain nevű városba, egy egészen másfajta közösség, egy egészen másfajta család jön velük szembe, gyászolók. Akik nem az élet ígéretét hordozzák, hanem egy halottat hoznak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Mit tesz Jézus? Hogyan vigasztal ebben a helyzetben? Jön az örömteli gyógyulás után, találkozva egy olyan helyzettel, ahol már nincs visszaút. Még egy apró mozzanatot szeretnék kiemelni, vagy egy kis részletet. Özvegyasszony egyetlen fia. Az ókorban, abban a helyzetben, amiben ez az asszony élt, családot az jelentett számára, ha volt férje. Nem véletlenül szabta meg Isten törvényében az úgynevezett levirátus törvényét, ha egy asszony özvegyé vált, akkor az ő volt férjének a családjából kellett valakinek őt befogadnia, hogy újból családja legyen. Ha ez nem történt meg, akkor a legidősebb fiú volt, aki a család fenntartóvá vált. Egy özvegyasszonyról van szó, akinek egyetlen fia van, akit most éppen temet. Az összes élet lehetőséget és reménységét elveszítette. És így jön szembe Jézus vele. És három rövid dolgot szeretnék kiemelni, amely vigasztalás ebben a részben. Az első, amikor az Úr meglátta az asszonyt. Nem azt írja, hogy amikor Jézus meglátta az asszonyt. Lukács, amikor azt írja, és azt emeli ki, hogy az Úr meglátta őt, így van Péter tagadása után is, akkor azt emeli ki ezzel, hogy most az Isten fog cselekedni. Most az Isten látta meg ennek az asszonynak a nyomorúságát. És már itt megmutatja azt, hogy mennyivel több az, amit Jézus adhat, mint amit mi vigasztalóként adhatunk bárkinek is. Az Úr meglátta ezt az asszonyt. Következő, megszánta. Ez a másik olyan kifejezés, amelyet az evangéliumok egyedül Jézusra alkalmaznak. Ember így nem tud megszánni mást. Még amikor az irgalmas samaritánusnál az a samáriai megszánja azt az összevert félholt zsidót, akkor is Jézusról van szó ebben a példázatban. Jézust megállítja, az Urat, Istent megállítja az ember nyomorúsága. Talán éppen azért, mert maga Jézus is elgondolkodott azon, hogy lehet, hogy néhány hét vagy hónap múlva az ő édesanyja ugyanúgy fog érezni, az ő egyetlen fiával kapcsolatban. Az ő mennyei atya ugyanígy fog érezni az ő egyszülött fiával kapcsolatban, akit megöltek. Jézust megállítja ez a helyzet. És végül a harmadik, így szólt az asszonyhoz, ne sírj. Milyen egyszerű vigasztalás. Mi vajon mit mondtunk volna? Milyen gondolatok születtek volna bennünk? Hogyan próbáltunk meg volna vigasztalni ebben a helyzetben? Én biztos, hogy hebegtem, habogtam volna. Vagy arra várok, hogy valaki más segítsen ebben a vigasztalásban. Vagy lehet, hogy mint jó barátai elkezdtük volna föl hánytorgatni az asszony múltját, hogy vajon hogyan is juthattál te idáig? És Jézus egyetlen vigasztaló szava, miközben mindent tud, mert az Úr van ott jelen, azt mondja, ne sírj. Jelenések könyve, amely az egyház szenvedéséről szól, nem csak az utolsó időkről, hanem azt az egyház már átélte többször, amiről a Jelenések könyvében leírás van. A Jelenések könyvének az utolsó fejezetében arról olvasunk, hogy az Isten letöröl majd minden könnyet a mi szemünkről. Nem azt mondja, hogy kiemelem őket ebből a helyzetből, mert a hívőknek az jár, hogy ne szenvedjenek, hanem miután túl vannak ezen, vagy éppen még közben, az Úr letöröl minden könnyet a mi szemünkről. Jézus vigasztalás egyetlen szó, ne sírj. Ne sírj. Tudunk-e így vigasztalni? És végül Jézus úrként odalép a koporsóhoz, megérintette azt, akik vitték, megálltak, így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott és elkezdett beszélni. Mutatja Jézus hatalmát, hogy képes arra, hogy a mi életünkben levő, eltemetett és halott dolgokat, amire azt gondoljuk, hogy ebben se vigasztalás, se reménység nincsen, azt ő megérintve újrainduljon benne az élet. Így vigasztal az Isten. És az a mi reménységünk, hogy a mi emberi kereteink között, ami magunk módján megpróbálunk vigasztalni, de számíthatunk arra, hogy a vigasztaló is jelen van ezekben a helyzetekben, és tud vigasztalást adni valamennyinknek. Pál apostol így írja, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalassunk másokat, azzal a vigasztalással, amellyel Istennel vigasztalt minket. Adja Isten nekünk a vigasztalást, és adja a vigasztalás szavait a másik ember felé. Amen. Imádkozzunk. Amen. Úrunk, köszönjük azt, amikor szabadulást, kiszabadulást adsz nekünk szorító helyzeteinkből, és mások ezt látva megerősödnek hitükben, így használsz bennünket. De köszönjük azt is, amikor szorongattatásainkban nem szabadulást adsz, hanem vigasztalást, hogy mi is megvigasztalassunk másokat az ő nyomorúságaikban, ilyenkor is te használsz bennünket. De köszönjük, hogy ismerhetjük az igazi szabadítót és vigasztalót, aki nem csak a mi életünkben, hanem mások életében is képes szabadulást és vigasztalást adni. Kérünk, Urunk, hogy a következő előttünk álló héten is, hadd figyeljünk arra, kinek van szüksége te segítségedre. Jézus Krisztusért. Amen.